Köszöntöm a kedves hallgatókat, a második részben vagyunk itt most. A mikrofonnál Burger Ferenc, Róna Széki Anna Mária és Szádvári József pedig a pultoknál. A második részben Turay Alfréd atyával rögzített beszélgetésemet hallgassák meg a kedves hallgatók, amit az evangéliumi homiliáról, illetve a papi homiliák előkészületéről folytattam le az atyával. Hallgassuk meg ezt a beszélgetést.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ismét itt vagyok Turay Alfréd atyánál, beszélgethetünk az ő életművének egy részéről. A mai beszélgetésünk tárgya az Evangéliumi Homiliák című kiadványod. Három ilyen kiadványt írtál. Miért írtad ezt, és mik ezek a kiadványok?
85-ben a Szegedi Papnevelő Intézetnek a rektora lettem, ami azt jelentette, hogy nem csak filozófiát tanítottam a kispapoknak, hanem a papképzés minden szektorát felügyelnem kellett. Mindenekelőtt azt mértem föl, hogy milyen sikeresen képezzük mi a papokat, és küldjük ki az ige hirdetésbe. És azt láttam, és a visszajelzések is ezt mutatták, hogy hát bizony vannak hiányosságok. Nem tanítjuk meg őket például prédikálni, vagy beszélni. Ők maguk pedig azért panaszkodnak, mert nincs idejük készülni vasárnapról vasárnapra a prédikációkra, és akkor megpróbáltam a homiletika meg a retorika tanárral beszélni, hogy ezen változtatni kellene. Igen ám, de nem nagyon volt irodalmunk. Én akkor kezdtem el fordítani szentírás magyarázati könyveket, elsősorban a négy evangéliumról szóló könyvet. Ezek óriási, már kilóra is. Ott van például az egyik
Máté
evangéliumáról, ami hát ugye nem tartozott az én filozófiai tanári feladatom közé, de azért fordítottam, mert hát olaszul valamelyest már megtanultam, hogy át tudjam adni a kollégáknak, hogy körülbelül tartalmilag ezt kellene továbbadni. Mert az, hogy megtanítjuk őket pszichológiai ismeretek alapján beszélni, arra, hogy milyen trükkökkel lehet megfogni a hallgatót, hogyan lehet az érzelmekre hatni, ez egy dolog. De nekünk nem az a feladatunk, hanem hogy az evangéliumot hirdessük. És nem jámbor történetek formájában, nem is parafrázisok formájában, tehát, hogy saját szavaimmal elmondom azt, ami benn van az evangéliumban, hanem azt is jelzem, hogy ez mit jelent. Mert vannak nagyon rázós kijelentések, amelyeket felolvasunk a szentmiséken, de nem magyarázzuk. És ezeket bizony félre lehet érteni.
Te említettél két dolgot. Egyik az, hogy beszélni, megtanítani az előadót. Ti foglalkoztatok a kispapokkal szép beszéd szempontjából, például logopédus vagy olyan szakember, aki a beszédet mint szakmát tanította.
Igen. Tehát ez a része, ez ment a homiletika, meg a retorika órákon, ezt mindenképpen tanították.
A másik, amit említettél, hogy ha már beszél, akkor már mit beszél meg?
Bizony.
Hogy az értéke, amit át kell neki adni, annak az átadásnak az értékét megmagyarázni. Tehát nem a szentírást újra elmagyarázni, mondjuk saját szavakkal, hogy említetted, hanem föltárni annak üzenet jellegét.
Igen.
Tehát akkor azt vettem ki a szavaidból, hogy ez a három könyv, ezek ilyen rezümék. Előttünk van ez a Máté, ez egy nagyon vastag könyv. Ez legalább 1000 oldalt kitesz. Tehát nyilván ez exegézis, ez amit itt előttünk van, ez a
igen.
Máténak az evangélium. Hát ez versről versre exegetizál.
Így van.
De nem erről kell prédikálnunk, ugye?
Hát nem, mert nincs annyi időnk. Na most ez a másik dolog, amit szerettem volna említeni, hogy az is tapasztalat volt, hogy mivel nem tudtak készülni, nem volt miből, meg idejük nem volt, ezért nagyon hosszan beszéltek, és ezzel kapcsolatban én nagyon jól megjegyeztem Seregély érseknek a mondását, aki azt mondta, hogy kétféle prédikáció van, a jó, meg a hosszú, és én igyekeztem rövideket írni.
Én magam is úgy álltam hozzá ez a könyvhöz, hogy leültem, és azt mondom, hogy szeretnék prédikálni advent első vasárnapjáról. Kinyitottam mind a hármat, és megnéztem, hogy a három ABC év szerinti felosztás szerint mi az, amire fölhívod a figyelmet. Nekem, mint lelkipásztornak, akinek szintén az a dolga, hogy prédikáljon, Nagy segítség volt az, hogy kaptam egy rezümét, egy összefoglalást abból, amit arra a vasárnapra te ajánlottál. Az, hogy az interneten rengeteg minden megtalálható, az is jó, de abból válogatni kell, az is sok időt viszel. Itt viszont nem. Ez egy koncentrált anyag. Én ebben látom egy ilyen homiletikai evangéliumi előkészületi könyvnek a lényegét. És milyen haszna volt ennek? Hallgatták, használták, forgatták a papok ezeket a könyveket? Te mondtad, hogy rektorként már akkor ezeket a problémákat láttad.
A problémákat láttam, és mivel én nem csak tanár meg rektor voltam, hanem hát a lelkipásztorkodásban is részt vettem, nekem is készülnöm kellett minden nap egy prédikációval a Szegedi Dómban. Én írtam elsősorban saját magam használatára ezeket. Még akkor nem gondoltam, hogy ezt könyvalakban is kiadjuk, csak hát így sikerült. Úgyhogy.
Hát azért ennél kicsit lényegesebb a dolog, mert te azt el is prédikáltad. Amit leírtál, azt azonnal kipróbáltad.
Igen.
Hát nem csak a fiókban maradt meg ez a dolog. Elprédikáltad, és akár még azt is láthattad, hogy a hívek megértik-e.
Bizony. Annál is inkább, mert ez a szentírás magyarázat, amelyet én aztán követtem, ez azért nagyon figyelembe vette a Bibliában lévő irodalmi műfajokat, és az értelmezést olyan irányba vitte, melyik korszerű, de esetleg az idősebbek azok megbotránkoznak rajta.
Érdekes dolog, amit mondasz, mert itt hivatkozol valakire. Nem kellene megneveznünk, hogy kiről van szó? Tehát, hogy ezek a szerzők, amiket lefordítottál, ezek milyen szellemiségű szerzők voltak? Kik voltak ők, amiért érdemes volt beletenni ekkora munkát, hogy ezt az anyagot lefordítsd?
Az egyik az Ortenzio da Spinetoli, ez egy olasz kapucinus szerzetes.
Aki biblikus volt ő, vagy?
Biblikus, igen. Akinek a könyveit egyébként ott a Vatikánnak a tövében, a Paulinus könyvesboltban árulták, amikor én kint voltam. Ez azért érdekes, mert később, amikor nekem a hittankönyvekkel kapcsolatban kifogásolták, hogy nagyon liberális a szentírás magyarázatom, és hogy nem felel meg az egyház tanításának, hiába hivatkoztam arra, hogy de hát Rómában minden olasz papnak a könyvespolcán ott van.
Ez azt jelenti, hogy ez a Spinettoli, ez egy mértékadó az olasz egyházban?
Hát az olaszok számára igen.
A Spinettoli, ez egy olyan ember, aki kontrollál is, a korábbi beszélgetésünkben beszéltünk a hittani kongregációról. Tehát ezt az átlag ember úgy gondolja, hogy azt az egyház kontrollálja, amit egy ilyen egyházi szerző kiad.
Hát azért említettem, hogy a vatikáni könyvesboltban kapható.
Tehát akkor feltételezhetjük jogosan, hogy azon rajta volt az egyháznak az az imprimátura. Tehát ez a szerző akkor hitelesnek tekinthető, a fordítás és a szemlélet pedig akkor átadható.
Így van.
És akkor mi lett ezzel? Mert azt mondtad, hogy ezek olyan veszélyes értelmezések. Miért veszélyesek ezek?
Kipróbáltam, hogy mennyire veszélyesek. Szeged alsóvárosra jártam misézni. Ez olyan falunak felel meg, már így a hívők szempontjából, mert tényleg ott a Szeged peremén élő emberek jártak. És volt egy öreg néni, a Pöre néni, aki bevallottan állította, hogy ő neki 4 elemje van. Tehát egy nagyon egyszerű asszony, de egy nagyon aranyos, jópofa asszony. És amikor arról beszéltem egyszer, hogy benne van a Bibliában, hogy ha Jézus mondja, hogy ha akkora hitetek lesz, mint ez a mustármag, és azt mondjátok ennek a hegynek, hogy menj ide, vagy a szederfának, hogy szakadj ki tövestől, akkor azt megteszi. És hát mondom, ezt nyilván, hogy nem szó szerint kell érteni, mert hogyha szó szerint értenénk, akkor ez azt jelenteni, hogy senkinek soha nem volt még kicsiny hite sem, mert ilyet senki nem csinált azóta se. És akkor hát fölhívtam a figyelmet ugye a beszédben, hogy ezt úgy kell érteni, hogy ami emberileg lehetetlennek látszik, azt Jézus erejében, segítségével, benne való hitáltal meg tudom cselekedni. Ő védett engem, mert a plébános, aki kint hallgatta a sekrestyében a beszédet, mondta a Pöre néninek, hogy mise után, hogy miket prédikált az atya, hallotta? Azt mondja, hallottam. Na és mit szól hozzá? Azt mondja, igaza van, mert, és akkor ő mondott példát, Mert hogyha valakinek meghal a kisgyereke, vagy nagyon megsértik őt, és ha meghal a kisgyerek, ezt a fájdalmat föl tudja oldani úgy, hogy reménykedik a találkozásban, akkor megmozgatott valami hegyet. Ezt Jézus segítsége nélkül nem tudta volna elviselni. Ugyanígy, hogyha valaki az ellenségének meg tud bocsátani, mint ahogy én a plébános úrnak most megbocsátok, akkor ezt csak a hit erejében lehet. És ez legalább akkora dolog, mint azt mondani a hegynek, hogy menj arrébb. A négy elemmel rendelkező néni nagyon megértette a lényeget.
Visszajelzést kaptál-e kispapoktól, papoktól, tanítványaitól?
Ők még ezt nem kapták a kezükbe, mert később született. Csak a hívektől kaphattam visszajelzést.
Igen, ezek 2021-ben megjelenő művek, ezek már réges-rég, akkor már nyugdíjban voltál, gondolom.
Igen, és megjelent. Itt voltam már Vácon régen, mert ezek tulajdonképpen a szegedi beszédeimnek a földolgozásai.
Kérdezhetek elméleti kérdésre is?
Igen.
Beszéltünk az elején arról, hogy az ige hirdetésnek milyennek kell lenni. Te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy az egyháznak a jelenlegi kérügmája, amiket mi, papok, vasárnapról vasárnapra a szószéken megjelenítünk, ez milyen állapotban van ma?
Sajnos erre nem tudok válaszolni, mert nem nagyon hallgatom a kollégákat, de véleményem az, hogy mindig homiliát kellene mondani. Tehát a Szentírás szövegéről beszélni.
Mit értesz azon, hogy homília? Mert általában ugye prédikációt szoktunk mondani, akkor ezt légy szíves, akkor határozni.
Most a homília, görög szó eredetileg egy ilyen kérdez-felelek beszélgetést jelentett, amely a püspök és a hívők között kialakult. Persze ez csak kis csoportban lehetséges. Később pedig általában a prédikációt értették rajta, és a II. Vatikáni zsinattól kezdődően hangsúlyozta az egyház, hogy a homília az szentírási szemmelvényről, vagy a mise valamelyik részéről, szövegének részéről szóljon. Annak a magyarázata legyen.
És a prédikáció az egy másik műfaj lenne?
Hát igen, ez mikor például a világiak tanúságot tesznek civilek, akkor elmondhatja az életének a történetét, meg szép históriákat mesélhet, de az nem homília.
Ha mondjuk a polgármester a nyilvánosság előtt mond egy beszédet, bármilyen, az inkább prédikáció.
Inkább prédikáció.
És a homília pedig kifejezetten a Szentírásnak a magyarázata, de nem feltétlenül kérdez-felelek formában. Gyerekmisén például. Ott lehetséges, hogy az lenne az igazi homília?
Igen, de ez megvalósíthatatlan gyakorlatilag nagy tömeg esetében.
Mert ugye az is benne van ebben, ha ezt komolyan vesszük, hogy a kérdező irányítja a beszélgetést, és a papnak a szavaira rákérdez. Az viszont már egy felkészültséget igényel a paptól, hogy így ad hoc válaszolni tudjon. Mert azt mondtad, hogy ma homiliát kéne mondani, nem pedig prédikációt.
Igen.
Ez azért nagyon komoly állítás.
És hozzátenném, hogy ez a homília, amelyik ugye szentírás magyarázat, ez az egyház tanításának megfelelő magyarázat legyen. A II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumai közül például a Dei Verbum, a szentírás, az Isten igéjéről szóló dokumentum, az hangsúlyozza, hogy a Bibliát ne úgy olvassuk, mint egy történelemkönyvet, vagy egy szociológia könyvet. Nagyon sokféle irodalmi műfaj van, és ezek egymásba fonódnak. Például Jézus szenvedés történetét, illetve halálát leíró résznél azt olvassuk, hogy Jézus halálakor, halála idején ketté szakadt a templomnak a kárpitja, és sok szent megjelent a szent városban. Nekem az gyerekkoromban is problémát jelentett, hogy de hát, hogyha ez így volt, akkor azok a zsidók miért nem figyeltek föl jobban? Hát, hogyha nekem templom kárpitja úgy megnyílik, vagy halottak jelennek meg ott a környezetemben, hát azért csak felfigyelek rá, hogy itt...
Ez egy döbbenetes dolog lehetett, hogy így van.
És később a szentírás magyarázatok alapján tudtam meg én is, hogy itt beleszövődik a történetbe az értelmezés is. Tehát, hogy Jézus halála mit jelentett az emberek és az egész emberiség számára. Lehetővé tette a halottaknak a föltámadását. Lezárta az Ószövetséget, és megnyitotta az újat.
Tehát akkor nem valószínű, hogy ott grasszáltak az utcán a feltámadottak?
Hát egész biztos, hogy nem grasszáltak.
Mert ugye azt mondtad, hogy az értelmezés benne volt a szövegben. Tehát akkor ő ezt már nem úgy írta le a szentíró, hogy ezt majd fogják olvasni X idő után, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy a szentíró, illetve az olvasók, azok tudták, jól tudták érteni. Tehát ők rögtön felfedezték, hogy ez a jelentést.
Igen, mert ahogy az elején beszélgettünk a gyökeret verő fáról, meg a hegyről, ott nyilvánvaló, hogy ottan, hogy egy allegóriáról van szó. De itt, ahogy mondtad, és hogy gyerekként elképzelted, ez sokkal reálisabb annál, mint hogy ott egy allegóriára gondolna az ember.
Ez így van. De ezt mondom én is csak később.
Igen. Hogy a függöny ketté szakadt, azt én is el tudom képzelni, hogy ez valóságosan megtörténhetett. Esetleg egy földrengés ott még az alapokat is megrendíthette a jeruzsálemi templomban. De az, hogy szentek jöjjenek, menjenek ott a már föltámadott értelemben, azért az egy döbbenetes lehetett, hogyha mondjuk valaki egy előző héten eltemeti az elhunytját, és utána szembe jön vele az utcán. Valószínű, hogy akkor ott is... Kedves hallgatók, a beszélgetés végére értünk, és az időnk is elfogyott. Nagy szeretettel köszönöm a technikusok munkáját, Rosszéki Anna Máriának és Szádvári Józsefnek, én pedig Burger Ferenc nagykörösi plébános voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!